a bent maradó gyülekezet pedig hallgassa meg a mai vasárnap prédikáció alapjául kijelölt igéjét, amelyet megírva találunk a zsidókhoz írt levélben, a második fejezetben, az első négy versben, a következőképpen. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne szodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Eddig Isten írott igéje. Szokás szerint mondanék néhány kicsit hosszabb gondolatot magáról, erről a levélről is, hogy el tudjuk helyezni. A levél címe görögül egyszerűen Prosz Hebraius, vagyis a zsidóknak. A cím valószínűleg későbbi szerkesztés eredménye, meg nem feltétlenül kell befolyásolni a címzetek személyére vonatkozó elképzeléseket, illetve vonatkozhat akár héber vagy hellenizált zsidó keresztényekre is. Nem tudjuk pontosan. Ahogy nem tudjuk pontosan a szerző kilépét sem, a zsidókhoz írt levél a szerző személyét illetően az Új Szövetség egyik legtitokzatosabb irata, ugyanis sehol nem utal önmaga kilépére a szerző. Viszont tagadhatatlan, hogy apostoli tekintéllyel szól. Felváltva alkalmazva magára a mi, illetve az én névmásokat. Az egyetlen személyes utalást a 13. fejezetben találjuk, ahol kiderül, hogy a szerző személyesen ismerte Timóteust, akiről talán pont múlt héten volt szó, Pál apostol. Ez a névtelenségbe burkolózás azért szokatlan, mert a többi apostoli levél szerzője, János leveleit kivéve, a legtöbb esetben név szerint azonosítja önmagát, és valamilyen formában utal apostolságára is. A levél szövege alapján azonban azt feltételezhetjük, hogy a szerző jól ismerte a levél szintetjeit, és ez kölcsönös volt. A levél szövege nyelvezete ezen felül olyan tanult szerzőt feltételez, aki az Ószövetség világában és a görög nyelvben egyaránt otthonosan mozgott. Nagyon szép stílusa van, valószínűleg anyanyelvi szinten beszélt, illetve írt görögül, és az irodalmi eszközöket mesterien használja ez a szerző, tehát nem akárki volt. Az Új Szövetség legszebb stílusú iratának tekintjük. Viszont a levélben rengeteg ószövetségi hivatkozás is szerepel, tehát valószínűleg nagyon jól ismerte az Ószövetség világát, valószínűleg zsidó volt a szerző, de ezek az ószövetségi hivatkozások a Szeptuagintából, tehát a Héber Biblia görög fordításából származnak. Hogy ki a szerző, a régi hagyomány úgy tartja, hogy Pál apostol maga írta ezt a levelet, és rengetegen ezt vallják a mai napig. A reformációig a nyugati egyház álláspontja is részint javarészt ez volt, de aztán az utóbbin belül mindig is különböző elképzelések léteztek a szerzőségre vonatkozóan. Mit jelent ez? Csak elmondok néhányat. Van, aki alexandriai kelemen, például tehát az egyházatjákat szesen érzük, alexandriai kelemen azt mondja, hogy Pál apostol a szerző. Origenész azt mondja, hogy Lukács vagy római kelemen a szerző. Ezek mind harmadik századi atyák. Aztán Tertullianus azt mondja, hogy valószínűleg Barnabás a szerző. Nem egyházaka, legalábbis nem ókeresztény egyházaka, de Luther Apollósnak tulajdonította a szerzőséget. Aztán Adolf von Harnack, német teológus azt mondja, hogy Priscilla és férje Aquila voltak a levél szerzői. És ezen kívül még így ahány lehetőség csak fölmerülhet, az mind felismerült a levél értelmezés története során. Igen. hogy a levél anyaga eredetileg prédikáció volt-e vagy sem, inkább valószínűsítjük, hogy eredetileg prédikációként hangzott, tehát nem prédikációként hangzott, bocsánat, feltételezhető, hogy valóban egy levél volt, ami egy túlnyomó rész zsidó keresztényekből álló gyülekezethez íródott, és aztán mivel az anyaga széles körben terjedhető volt, és általános érvényűnek bizonyult, ezért másút is terjeszteni kezdték. És a levél pontos címvesztje is ismeretlen, tehát semmit nem tudunk. Valószínűleg keleti döntően zsidó keresztényekből álló gyülekezetnek írhatták, lehet Jeruzsálem, lehet Antiochia, de természetesen mindkettőt nyitatják is. A mai legnépszerűbb elmélet viszont Rómába helyezi a gyülekezetet, annak alapján, hogy a fennmaradt irodalom például római kelemen írásai szerint a levél itt kezdett először terjedni. De ez is csak egy feltételezés. Illetve ennek ellentmond az, hogy a római levél közvetett tanúságtétele alapján ebben a gyülekezetben nagyobb lehetett a pogán keresztények aránya. Ha a címzettet pontos kiléte ismeretlen is, a levél megírásának céljáról viszont igen pontos képet nyerhetünk, és akkor itt már egy ilyen biztosabb talajra evezünk. Ez egy második generációs gyülekezet, akiknek a hívő elöljárói nagyrészt már elhunytak. A gyülekezet tagjai elviseltek egy üldözést, amelyben sokan elveszítették a vagyonukat. Ezt követően a gyülekezetben sok szempontból érthetetlen, sok szempontból meg talán érthető meglankadás, lelki visszaesés következett be. Sokaknak megrendült a bizonyossága Krisztus megváltó munkájának hatékonyságával kapcsolatban, és felmerült annak a veszélye, hogy egyesek visszatérnek az ószövetségi szertartások gyakorlásához. A fentiek hátterén a levélíró, különösen Jézus Isten és emberek közötti közvetítő szerepét, ezen belül pedig az Isten által szerzett fölpapságát, ez a Melkisédek rendje szerinti papság, ezt hangsúlyozza, amely alkalmas arra, hogy tisztulást szerezzen a bűntől, és megerősítse a gyülekezet tagjainak hitét, az üdvösség bizonyosságát illetően. Őszintén megvallom, hogy ezek után, hogy én örülök annak, hogy nem tudok biztosat mondani sem a szerzőről, sem a címzettekről. Mert egyrészt azt gondolom, hogy azért is mondtam el ezeket a háttérinformációkat, mert szerintem ezek nem lényegtelenek, amennyit ki tudunk deríteni. De ugyanennyire fontos, hogy azt érezzük, hogy ez a szöveg ma itt bennünket is megszólít. Mert hogy az üzenete nem csak az arra a korra érvényes, hanem ma és itt nekünk is érvényes a mi közösségünkre is. Jó ismerni a hátteret, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen helyzetben született, hogy jobban bele tudjuk élni magunkat, talán jobban magunkra is tudunk ismerni, hogyha egy kicsit több információnk van. Főleg, hogy a mi helyzetünk, legalábbis én magam gyakran úgy érzem, hogy sokban hasonlít ennek a gyülekezetnek a helyzetéhez. Minden hívő közösségben van olyan pont, illetve minden hívő ember életében is azt hiszem, hogy van olyan pont, amikor bizonytalanság támad, amikor az a biztosnak hitt alapot elkezd megrendülni, vagy mondjuk csak elmúlik az első lelkesedés. Elmúlt a nagy találkozások, a nagy felismerések ideje, vagy ami a levél benne van, és mondjuk egy közösségre vonatkozik, hogy eljön egy új generáció ideje, az alapító generáció már csak részben van jelen, eljön egy új generáció ideje. És ennek a generációnak ismerjük mindig az új generációknál hívő belül új kihívásokkal kell szembenézni. A támadások persze a régiek, de mindig ijesztő, amikor azt érzi az ember, hogy hiába az elszántság, hiába a lelkesedés, hiába az előttünk járó generációk hite, hiába akár a saját hitem és elszántságom, mégse fordultak jóra a dolgaink, mégsem lett minden rózsaszín, mégsem mondhatjuk azt, hogy na akkor most megérkeztünk valami biztonságba. nem jött el az a világ, amiben nincsen félelem, nincsen gyűlölet, és nem jött el az a világ, amiben majd egyszer minden jó lesz. Ez a majd ez még mindig nincs itt, sőt, mintha minden rosszabb lenne. Az ember van olyan, hogy ezt érzi, hogy hát ez jobb már, mintha nem lenne. Csak bonyolultabb, átláthatatlanabb. És akkor az ember elkezd módszereket keresni, olyan beváltnak vélt módszereket, amelyek segítenek. Mindig vannak aktuális divatok, amelyek vonzóköntösbe vannak csomagolva, és azért meggyőzőnek tűnnek. Most nekem folyamatosan szembe jön számos barátom, posztolja az interneten ezt, ha nem tudom, ki hallott róla, ezt a KonMari módszert, ez a Marie Kondo nevű japán hölgy hipercukert háztakarítási és rendberakási módszere, amit hogyha követünk, akkor garantáltan tiszta lesz a házunk, de nem csak a házunk, hanem az egész életünk, mert csak olyan tárgyakkal leszünk körülvéve, amelyek örömet sugároznak. És redukálni tudjuk a bennünket körülvevő tárgy és értelem káoszt, és akkor majd minden rendben lesz. És anélkül, hogy én ezt a hölgyet meg akarnám ítélni, vagy a módszerét, szerintem rengeteg igazság van benne, mint minden ilyen módszerben, rengeteg remek ötlet, de azt gondolom, hogy ez is egy olyan módszer, amelyet így készen kínálnak nekünk, hogy ha ezt megveszed, akkor majd ettől boldog leszel, és aki a káoszba éppen úgy érzi, hogy eltéveszt, és hát mi lenne kaotikusabb, mint az ember lakása néha, ami tükrözi az aktuális állapot, tehát én legalábbis ezzel sokszor vagyok így. Ez így nagyon jónak tűnik, hogy akkor majd ott rendet kapok, és akkor majd az életem minden területe rendeződik, és akkor majd ilyen boldog leszek, mert csak örömet fogok sugározni, és csak olyan emberekkel veszem aztán körül magam, akik örömet sugároznak, és akkor minden happy lesz. Ez persze nem így van. Az jutott eszembe, hogy a lázadást sokszor a kamaszkorfogjuk. Ez az a korszak, és aztán ilyen kamaszkorok az ember életében azért még időről időre visszaköszönnek. Ez az a korszak, amikor minden módszer jobbnak tűnik, mint az előző generáció saját szüleink módszere. Jobbak a nagyon régiek, tehát az öreganyám módszere az mennyivel jobb volt, meg jobbak a nagyon újak. Az egyetlen, ami világos, hogy amit a szüleink csináltak, az tuti, hogy nem működik. Hiszen, ha működne, akkor olyan életük lenne, amit mi érdemesnek tartunk leélni, mert kivitelezhetőnek is látunk. És még hogyha azt gondoljuk, hogy a szüleink példaképek is számunkra, amit nem tudom hány kamat gondol, de biztos van ilyen, akkor sem biztos, hogy ő adta magára nézve érvényesnek tekinti, hiszen a szülei egy más életben nőttek fel, más módszerekkel, neki itt ebben az új, megváltozott, gyorsuló világban, stb. Ismerjük, neki valami más módszert kell kitalálnia. Keressünk mást. Ez persze önmagában nem baj, mert minden generációnak meg kell érkeznie ahhoz a ponthoz, hogy tudatossá válik benne, hogy mi az, amit szeretne, és mi kell mindehez. És persze nagyon sokszor szedlések, botlások árán jutunk el ugyanoda, ahova jóval előbb megérkezhetünk volna, hogyha figyelünk arra, amit mondjuk a szüleink mondanak, akik csóválhatják a fejüket, és azt mondhatják, hogy hát ezt mi előre megmondhattuk volna, vagy meg is mondtuk, vérmérséklettől függően. Ennek ellenére nem spórolható meg az útnak legalábbis egy része, és igaz, hogy úgy az egyéni, mint a közösségi életünkre. Nyilván a közösségi életünk még ennél sokkal összetettebb, hiszen nem csak bennünket, a szűkebb környezetünket és családunkat érintik a döntéseink és annak következményei, hanem a közösségeink egészét. Ez nagy felelősség, akármennyire kicsi egy közösség. És amikor erre az ember ráébred, hogy mekkora felelősséggel jár ez, akkor meg még zavarosabbá válik az egész. Mert minél nagyobb a felelősségem, annál inkább tűnik célnak egy biztonságos módszer vagy megoldás megtalálása, hogy nehogy másokat is bajba sodorjak a saját butaságaim miatt. Hiszen ezt tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. És ha látványosan nem működik az, amit az elődeink követtek, mert nem jött el a Kánaán, akkor a mi feladatunk az, hogy megtaláljuk az utat a biztonságba. És eközben gyakran véljük látni elődeink vagy társaink hibáit. Nem az erényeit, hanem a hibáit látjuk gyakrabban. Miközben azt gondoljuk, hogy mi magunk majd jobban tudjuk. Ha minket követne mindenki, akkor mi olyan egyszerűen helyre tudnánk rakni a dolgokat. A másik oldalon viszont bennünk van, hogy mélységesen el is tudunk bizonytalanodni, összeomlani a felelősség súlya alatt. Nem, néha a legegyszerűbb kihívásokra nem vagyunk felkészülve, nem hogy komoly csapásokra. Tudom sokakról, akik itt ülnek, hogy milyen nehézségek vannak az életetekben, magamról is tudom. És azt is tudom, és azt is gondolom, amit már többször elmondtam, hogy nagyon fontos, hogy így közösségként együtt tudunk lenni. De vajon hogyan megy ez a közösség előre? Hol kapunk választ a kérdéseinkre? Ez persze egy költői kérdés, hiszen mindannyiunknak ott van a kezünkben a választ rá. Az ifivel tegnap a barátságról beszélgettünk, többek között Jobb könyve alapján. Hogyan ez ide? Jobbról nem mondható el, hogy semben tűrte volna a sorsát. Nem mondható el róla, hogy nem próbált volna választ találni a kérdéseire. Válaszol folyamatosan azokra a tanításokra, kérdőre vonásokra, kioktatásokra, amelyek a barátai részéről érkeznek. De nem ad lejjebb abból, hogy Isten szólítsa, és hogy tőle várjon választ a kérdéseire. Hogy ne ő próbáljon meg okoskodni azon, hogy mit csinál jól rosszul, vagy mit csinálhatna másképp. Ő hisz a saját ártatlanságában, az ő lelkiismerete tiszta, mégis a kedves közössége, a kedves barátai megpróbálják rábizonyítani, hogy valamit ő rontott el. Tudjuk, hogy milyen nehéz ez, hogy még ha a lelkiismeretünk tiszta is, még ha mindent tettünk el, megpróbálunk helyesen élni, a bennünket körülvevő barátok hányszor mondják azt, hogy mi hibáztunk. Ebben vagy abban, de mi magunk vagyunk a hibásak azért, ha valami nem jól történik, vagy ha valami rossz jelenik meg a világban. Jó, folyamatosan azért hiány, hogy Isten válaszoljon neki, hogy Isten mondja meg, hogy ő miben hibás. Isten szólítja meg, és nem a barátaival próbál valamiféle kompromisszumra jutni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne lenne fontos a barátság, hogy ne lenne fontos a közösség. De komoly kérdés, hogy vajon mi el tudjuk-e fogadni, vagy komolyan tudjuk-e azt venni, hogy akár jó, akár rossz dolog történik az életünkben, tényleg Istenhez forduljunk vele. Hogy elsőként tőle várjunk választ a kérdéseinkre. A mi atyánkban minden alkalommal elmondjuk, legyen meg a te akaratod. De vajon tényleg el tudjuk-e fogadni azt, ha valami Isten akarata? Persze sokkal nehéz megállapítani, hogy mi az én akaratom, mi az, amit egy helyzet vár el tőlem, mi az, amit mások akarnak, hogy én akarjam. Mindezekben végképp nehezen találjuk meg Isten akaratát. Így könnyű azt mondani, szinte tét nélkül néha, hogy legyen meg a te akaratod. Hiszen könnyen el tudjuk hitetni magunkkal, hogy amit teszünk, az Isten akarata volt. Miközben talán valahol itt a szívünk mélyén érezzük, hogy át valami nem stimmel. Más esetben ilyen is van, ágálunk az ellen a feladat ellen, amit ránk szeretne bízni. Egy testvérünk, egy barátunk, a közösségünk. Mondván, ez nem Isten akarata, ne játszatok Istent. Hiszen én jobban tudom, mert értem, hogy ez nem fog menni, tehát ez akkor nem lehet Isten akarata. Mindannyian ültünk hát autóban. Többen közülünk rendszeresen vezetnek, vagy akár bicikliznek. De aki nem, az is tudja, hogy mennyire kevésen tud múlni egy-egy baleset. Hogy mennyi mindenre kell odafigyelni a keresztben, ha az ember elindul. Sokszor elég egy kis figyelmetlenség és kész a baj. És mennyi minden elterelheti a figyelmünket. Egy munkahelyi probléma, ami még mindig ott rakatol a fejünkbe, egy betegség a családban, egy megváltozott közlekedési szabály, amire nem voltunk felkészülve, vagy egy bejövő telefonhívás, egy messenger üzenet, de akár egy fogfájásra, egy fájdalomcsillapító, vagy egy fél pohár bor, amiről azt gondoltuk, hogy még belefér. Ez mind kikapcsolja a figyelmünket, nem teljesen, nem tűnik meg teljesen, csak nem lesz 100%-os. Ezt mindannyian tudjuk, és elvileg úgy gondolkodunk, hogy ezeket figyelembe véve fogunk majd a közutakra menni, de ennek ellenére nem mondhatnám azt, hogy a közúton a forgalom minden résztvevője minden körülmények között csak 100%-os figyelme tudatában indul útnak. A zsidókhoz írt levélből vett mai szakaszunk egyik fő szava épp ez, a figyelem. Arra szólítja fel a mindenkori kétkedő, fáradó gyülekezetet, és benne egyetével mindannyiunkat, hogy figyeljünk. De ne arra figyeljünk, hogy miben hibáztak az elődeink. Ne arra, hogy miben hibázik épp most a másik, aki itt ül közöttünk a templomban, vagy az, aki éppen el se jött ezen a héten. Ne arra, hogy milyen a világ, és az alapján nekünk hogyan kellene viselkednünk, hogy betöltsük a küldetésünket. Ezek adott esetben lehetnek érdekes információk a nagy egészben, de az igen nem erre a figyelembe szólít fel bennünket. Azt mondja, figyeljünk még jobban a hallottakra. Figyeljünk még jobban arra, ami Istentől érkezik. Mert ha nem figyelünk, elsodródunk. Görög ige, amit használ, a parareo, a hajó elsodródására használják ezt az igét. Hajó nem elpusztul, nem összedől, nem léket kap, nem, elsodródik. Elsodródik a cél mellett. Egy olyan cél mellett, ami ott van előtte, amit el akar érni, el akarunk érni, de ha nem most összpontosítunk, akkor elmegyünk mellette, akármennyire is azt hittük, hogy már szinte ott vagyunk. És nem mi leszünk az első. Az Úristen már Jézus előtt is kijelentette az akaratát, törvényeket és szabályokat alkotott, és ezt megismertette a népével, mindenki hallotta, mindenki ismerte, mégsem mindenki tartotta be. Jézus halála és feltámadása után azonban hova akarunk még menni? Milyen csodákat akarnánk még látni és hallani? A zsidókhoz írt levél szerzője, amint azt már mondtam, Jézus Isten és emberek közötti közvetítő szerepét, ezen belül Isten által szertett főpapságát, ami a Melchizedek rendje szerinti papság, ezt hangsúlyozza, amely tisztulást szerzett a bűntől, és amely által a gyülekezet tagjainak, és így nekünk is hirdeti az üdvösség bizonyosságát. Vajon meghalljuk-e ezt? Vagy nem törődünk vele, vagy csak ideig, óráig halljuk, meg aztán tovább megyünk a saját hitünk és igazunk biztonságában, anélkül, hogy valójában Isten akaratával törődnénk, és hogy meghallanánk Isten akaratát akkor is, hogyha az néha kényelmetlen, vagy sokszor kényelmetlen. Azt mondja a szakaszunk, azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együttett bizonyságot, jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Mert mi honnan tudunk egyáltalán mindenről? Azért, aki hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ez Pál írja, erről tudjuk, hogy Pál írja, a Róma beliekhez. Mi is hallottunk a hit dolgairól. Szüleinktől, rokonainktól, barátainktól, talán ismeretlenektől is, talán olyanoktól, akik már rég nem is élnek. Ők is hallották Isten igéjét, hallottak az ő üdvözítő kegyelméről, hallottak arról, hogy nem kell bizonytalanságban, nem kell vergődve leélnünk az életünket, és ezt ők továbbadták, és elmondták, és megerősítették számunkra. Nem csak szóban, de a Szentlélek más ajándékaival is. Kiki a saját tehetsége szerint. Sokféle úton indíthat el a Szentlélek. De kiki a maga helyén, a maga tehetsége szerint adta tovább nekünk a tudást, hogy van valaki, akire se odafigyelünk, akkor nem sodródunk el a céltól. Kérdés számomra, hogy oda akarunk-e figyelni, hogy ténylegesen meghalljuk. És nem csak egyszer, nem csak akkor, amikor kvázi kresszvizsgát teszünk, hanem minden egyes alkalommal, amikor, hogy ennél a képnél maradjak, kimegyünk a forgalomba, életünk minden napján, minden helyzetben. Jó példája mutatja, hogy még ilyen esetben is előfordulhat, hogy valami félre megy, hogy nem értjük Isten akaratát, de pont az ő példája mutatja, hogy még ebben az esetben is lehet hűséges megmaradni, annyiban, hogy nem a barátainkat kezdjük el megkérdezni, nem tőlük várjuk a megoldást, nem fogadjuk el a mindenféle ötleteket, nem kezdünk el klikkeszedni, hanem az Úrtól várjuk egyenesen a választ, és hozzá fordulunk. És ha erre a tudásra és erre az alázatra eljutunk, akkor talán majd egyszer mi is ott állhatunk abban a sorban, amelyre majd az utánunk következő új generáció legyint csak, és megpróbál majd új utakat kitaposni. De amely mégis hanggá válhat az utánunk következők számára, hogyha figyelnek, akkor legyen, akinek a hangja bizonyságot tesz. Nem azért, mert Istennek lenne erre szüksége, nem ő szorul a mi emberi hangunkra. Jézus ezt mondja, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, mondja a tanítványaira, a kövek fognak kiáltani. Ezt a farizeusoknak mondja, akik el akarják hallgattatni a tanítványait. Az egész hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Ezt a zsoltáros mondja. Nem Istennek van szüksége a hangunkra. Nekünk van szükségünk arra, hogy meghalljuk, és kövessük az ő hangját, az ő kegyelmének üzenetét, hogy felismerjük az ő akaratát, és hogy továbbadhassuk ezt a tudást. Nekünk van szükségünk az ő kegyelmére, hogy választ találjunk a bennünket kínzó kérdésekre. Hogy ne tévedjünk el a mások és a magunk akarata és jövőformáló jó tanácsai között hányódva egy ladikon, hanem megtaláljuk azt az erőforrást, amely még a hullámzó tengeren is egyenesbe hozza akár még a kis facsónakunkat is. Nem gondolom, hogy pusztán a kikötő elérése lenne a cél, nem csak a kikötőt keressük, nem akarjuk itt most rögtön leparkolni életünk hajóját. Azt viszont szeretnénk, hogy ez a hajó, amíg elérünk a célig, addig se sodródjon katasztrófába. Jézus maga sem arra buzdította a tanítványait, hogy az ő megjelenése miatt kössenek ki, és soha többé ne szálljanak hajóba. Sokkal inkább melléjük szállt a hajóba. Azt mondta nekik, vessétek ki még egyszer azt a hálót. Vagy egy másik alkalommal megmutatta, hogy az a hajó, amelyben ő van, még a viharban sem süllyed el. Miért nem tudunk hát ennek hinni? Miért kételkedünk még mindig, ahogy kételkedtek a tanítványok is? Jézus tudta, hogy tele lesz az a háló, ahogy azt is tudta, hogy nyugodtan aludhat akár a viharban. Mert az a csónak nem fog elsodródni. Nekünk is ígéretünk van arra, hogy nem sodródunk el, ha rá figyelünk. Elhisszük ezt neki? Ámen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. A 108.